Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 65. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, Isten dicsőítésével, adjunk neki hálát, a 489. dicséret éneklésével. A 489. dicséretnek mind a 4 versét énekeljük, a 489. dicséretnek az első verse így kezdődik: örök élet reggele.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai 12. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
31. kérdés. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felől tökéletesen kijelentette. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk. És örökké való királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. 32. kérdés. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok. A végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként nekiadjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak. És azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk a Máté szerinti evangéliumból, a 21. részből, a 33. verssel kezdődően a 46. versig a rész végéig. Jézus mondja: Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne. Aztán bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szület ideje, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Azután ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert így gondolta: a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki: mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, s olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. S aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, látjuk ebben a történetben a te türelmedet, ahogyan kitartóan hívogattad magadhoz, szólítottad a te választott népedet, Ábrahám utódait. És láttuk, hogyan utasították el ezt a szólongatást olyan sokszor. Urunk, magunkra ismertünk. Magunkra ismertünk, hiszen te olyan sokszor szóltál nekünk, olyan sokszor megszólítottál, üzentél a te igédben, emlékeztettél bennünket igazságodra, hívtál a te szereteteddel, és mi meg úgy tettünk, mintha nem hallanánk, nem figyeltünk rád, nem akartuk megérteni a te üzenetedet, elfordítottuk a fejünket, és csak akkor jöttünk hozzád, amikor a bajok, a hullámok elborították a fejünket. Úrunk, köszönjük, hogy te ilyen türelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy a te szereteteddel meg tudod tartani az életünket. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket, és Jézus Krisztusban magadénak ismersz minket. Urunk, taníts bennünket, segíts, hogy jobban értsük, jobban szeressük a te igédet, az örök életnek a beszédét. Segíts, hogy ez mindannyiunké legyen, hitre vezessen, megújítson, és megerősítsen bennünket. Urunk, légy kegyelmes Istenünk most is, és a te igéd által, szent lelked által szólj hozzánk, szólíts meg bennünket, erősíts meg, áld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére készülve a 234. dicséretet fogjuk énekelni, ott is a második verset, és közben szeretettel hívjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteletre, az ének alatt mennek a templomtér alatt levő gyülekezeti terembe, szeretettel hívjuk őket erre az alkalomra, ahol egy szép történetet fognak megismerni. A 234. dicséret második verse így kezdődik, jer világosság, ragyog fel nekünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a Máté szerinti evangélium 21. részében a felolvasott ige szakaszban, amelyből most a 42. verset újra olvasom. Erre megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Egy példázat, és abból kibontakozó tanítás van előttünk. Jézus végül meg is magyarázza, értelmezi is ezt a példázatot, amit jelent. Értelmezi mindazt, amit előtte elmond, hogyha nem lenne önmagától is egyértelmű. A gonosz szőlőműveseknek a példázata, amely hát egyrészt egy nagyon életszerű kép, másrészt természetesen Jézus úgy alakítja, hogy azt az üzenetet, amit ő el akar mondani, az érthető legyen, és mindenkinek elérje a szívét. Nem csak a mi országunkban nem csak magyarok szeretik a szőlőt, hanem nagyon fontos szerepe volt Izraelben is a szőlőnek. Mindennapos dolog volt, hogy az emberek szőlőt termeltek, nyilvánvaló az eredményért, a borért, hiszen a bor abban az időben gyakorlatilag az egyetlen iható folyadék volt. Nyilván voltak mások is, de nem volt olyan tiszta víz, sokszor nem állt rendelkezésre, és ilyenkor a borral, ami fertőtlenít természetesen, tehát a borral keverve is itták, nem feltétlenül csak tisztán, tehát víz helyett, vagy hát valamilyen módon folyadékként, folyadékpótlásként is használták a bort, tehát ne csak arra gondoljunk, hogy a bor az jó alkalom egy beszélgetésre, vagy egy közös étkezésre, vagy egyáltalán egy jó találkozásra, hanem így a mindennapoknak sokkal jobban a része volt. És több olyan történet is van a Bibliában, ami a szőlővel, a szőlőtőkével, a szőlő területtel kapcsolatos, ami ahol a szőlő és annak a művelése áll a középpontban. Mindennapos dolog volt, olyan, amelyet láthattak és ismerhettek. És hozzánk is közel áll, hiszen Magyarországon is sok borvidék van, sokféle jó borunk van, aminek lehet örülni, és amivel lehet örülni. A történet maga arról szól, hogy valaki talán befektetésként, talán azért, mert talán más tervei vannak, de a lényeg az, hogy létrehoz egy szőlőültetvényt, egy egész komoly szőlőültetvényt, ami mindennel rendelkezik. Van borsajtója, van őrtorony, körül van kerítve, akár a tolvajok, akár az állatok miatt. Lényeg az, hogy egy teljesen kész szőlőbirtok, amit viszont nem ő maga művel meg, hanem bérbe adja a munkásoknak, így indul a történet. Ez bármikor megtörténhetett, talán most is megtörténhet, hogy valakinek van egy szép szőlőbirtoka, és azt bérbe adja, nem akar vele foglalkozni, nem, vagy nincs ideje, nincs lehetősége, és valaki más fogja művelni, és ő pedig megkapja ebből a részét. Így indul a történet, és akkor veszi az első fordulatot, amikor kiderül, hogy azok a munkások, akik ott vannak, azok nem adják oda azt a részt, ami oda tartozna a tulajdonosnak. Hiába szedik le a termést, hiába küldi el a tulajdonos, a szőlőnek a gazdája, az embereit, a szolgáit, nem kapják meg azt, ami a tulajdonosnak jár, a gazdának jár. Nyilván ilyenkor hosszú pereskedésbe szokás ma kezdeni, aminek ki tudja, mikor lesz vége, de érdekes módon ez a szolga, és akkor itt van az első fordulat, hogy nem rögtön erővel lép fel, nem a bírósághoz fordul, hanem újabb és újabb szolgákat küld, újra megpróbálja, pedig aztán egy idő múlva már van, akit megvernek, sőt, kiderül, hogy van, akit meg is ölnek, de ez egy kicsit ilyen valószínűtlen helyzet a világban, a valóságban, és akkor itt látszik az, hogy kezdjük megérteni, hogy ez a példatörténet Izraelről szól, és Istenről szól. Az Istenről, aki kiválasztotta magának az Izraelt, kiválasztotta magának Ábrahám utódait, aki szövetséget kötött velük, és hogy Isten újra és újra küldi az ő embereit, az ő küldötteit Izraelhez, hogy azok úgy éljenek, azt tegyék, amit Isten az Atya, akinek a népe, akihez tartoznak, az elvár tőlük, és amit meg kell tenniük, és ami a kötelességük. Innen látjuk, hogy nem egy egyszerű gazdáról van szó, hanem olyan valakiről, aki újra és újra hívogatja, újra és újra szólingatja türelmes szeretettel az ő népét. Küldi a prófétákat, küldi azokat az embereket, akik Isten üzenetét közvetítik. És valóban, ha végignézzük az Ószövetségnek a történetét, akkor azt látjuk, hogy sokszor nem értik meg a prófétákat, jobb esetben csak nem fogadják el, jobb esetben csak kinevetik, vagy csak kutba dobják, de van rosszabb is, hogy megölik, hogy bántják, hogy üldözést kell szenvedniük azoknak, akik Istennek a követei. Elég Illés prófétára gondolni, aki Aháb és Jezábel király idején elmondta Istennek az üzenetét, hogy azért, amiért a Baálhoz, a bálványhoz, a bálványistenhez tért a népnek a szíve az uralkodó pár vezetésével, ezért nem lesz eső, ezért büntetést kap az ország, hogy gondolkodjanak el azon, amit csinálnak, és térjenek vissza az Úrhoz. És ehelyett inkább illést, üldözést éri, menekülnie kell, az életére törnek több részletben is, és megpróbálják őt elpusztítani. Nem a megtérés következik, hanem az Isten követének az üldözése, az Isten ellen való lázadás. És nincs egyedül ez a történet a Bibliában. Isten újra és újra szólítja az ő népét, hiszen az övéi szereti őket, és fontosak a számára. A következő fordulat, mert eddig a történelemről van szó, a következő fordulat az ott és most, amikor is kiderül, hogy azt mondja, hogy végül elküldi a fiát. És ugye ez a helyzet már nem az, ami volt, hanem ez a helyzet az, ami ott van. Nagy héten vagyunk, kedves testvérek, már túl vagyunk a jeruzsálemi bevonuláson, a virágvasárnapon, túl vagyunk a templomtisztításon, és ott van előttünk a Jézus elfogása, keresztre feszítése, tehát nagyon is abban a pillanatban történik, azt mondja, elküldi ez a gazda a fiát. Hát, ha arra hallgatni fognak. Ezek után, az előzmények után is mégis elküldi a fiát, és ebben látszik, hogy fontosak ezek az emberek számára. Úgy tűnik, mintha a gazda a történetben mindenképpen szeretne ragaszkodni ahhoz az eredeti helyzethez, ami a megállapodásnak a része, hogy ezek a szolgák, vagy ezek a munkások oda fogják adni azt, ami neki jár. Szeretne ragaszkodni ehhez, és ez jelzi azt, hogy Isten milyen kitartó az ő népével, és jelzi azt, hogy ezért küldi el a fiát, akit megígért, ezért küldi el a messiást, hogy megváltozzon ez a helyzet. Azonban, ahelyett, hogy ez következne be, azt mondja Jézus, és ezt már előre mondja, hogy azt pedig megölik, kidobják, és azt fogják gondolni, hogy megszerzik az örökséget. Most már nem munkások lesznek, hanem tulajdonosok. Most már ők lesznek azok, akik rendelkeznek a szőlő felett. Önmagáról beszél Jézus, arról, hogy az a nép, amely várta, amelynek meg lett ígérve a szabadító, a messiás, az a nép elfordul tőle és elutasítja. Egyébként mennyire megdöbbentő, tehát egyrészt látszik, hogy Jézus ezt előre tudja. Tudja, hogy mi fog következni. Egyértelmű, hogy ami bekövetkezik, az nem valamiféle olyan helyzet, amelyben Istennek a terve félesiklott volna, mint hogyha nem sikerülne, hanem látszik, hogy Istennek ez a terve. Ezt szeretné, hogy megmentse az övéit. Nem véletlenül történik Jézus elfogatása, nem egy szerencsétlen véletlen, hanem Jézus azért is, akkor is eljön, ha tudja, hogy mi fog következni. És előre mondja, hogy a fiát meg fogják ölni, a gazdának a fiát, vagyis az Istennek a fiát, akit a néphez küld, meg fogják ölni, és nem fogják elfogadni. Önmagáról beszél, és a népnek a viszonyáról, a zsidó népnek a viszonyáról. És akkor ezután következik az, megkérdezi tőlük, hogy mit fog csinálni a gazda ezek után. Szintén egy jézusi fordulat, hogy nem csak mondja, hanem bevonja azokat is, akik ott vannak, velük mondatja ki a következményt. Eszembe jut a irgalmas samaritánus története, amikor arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom, Jézus elmeséli az irgalmas samaritánusnak a történetét, amiben az a különleges és az a meglepő, hogy miközben ez az ember, akit Jeruzsálem és Jerikó között az úton kifosztottak, megvertek, rablók és ott hagytak, ott megy a lévita, ott megy egy pap, és ők nem foglalkoznak vele, nem mennek oda, mert fontosabb számukra az, hogy rituálisan tiszták legyenek és elvégezzék azt a szolgálatot a templomban, amire régen készültek, de igazából nem csak ez a kritika van benne, hanem az van benne, hogy egy samáriai fog segíteni. Ami nekünk olyan, hogy hát jó, egy judeai, egy izraeli, egy samáriai, mindegy, de nekik nem mindegy. utálták egymást, nem bírták egymást, a samáriaiak meg a zsidók nagyon nem. Nem kedvelték egymást, mondjuk így. De ismerős ez, amikor népekben ott van az egymás iránti gyűlölet, ezért, azért, amazért, többnyire történelmi okokkal is, meg előzményekkel összerakva, és hát egy ilyen helyzet volt, de ennek ellenére mégis ez a samáriai, akit megvetettek, nem kedveltek, a zsidók lenéztek, egyébként ez nagyjából kölcsönös volt, tehát nem kell félre érteni, hogy ő segített. És akkor ott Jézus azt mondja, hogy és akkor ki volt ennek az embernek a fele barátja? És milyen kellemetlen volt kimondani akkor a zsidóknak, hogy hát aki segített rajta, mert nem szívesen mondták ki, mert ez egy samáriai volt. Jézus itt is kimondatja az emberekkel, akik hallgatják, hogy vajon akkor mit fog tenni az a gazda, akivel így járnak el. És hát igazából mi mást lehet mondani, itt már nem lehet mást mondani, csak azt, hogy bizony ennek nem lehet jó vége, mert azt mondják erre, mivel gonoszak, ő is gonoszul veszíti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. És ez az az üzenete ennek a történetnek, ami a legkeményebben hangzik, hogy majd másokat fog választani. Nem arról van szó, hogy lemond a szőlőről, a szőlő marad, csak a munkások fognak változni. És hogyha ezt áttesszük, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy Izrael a szőlő, és Isten az ő választott népének más vezetőket fog adni, más helyzetbe fognak kerülni. A választott nép is meg kell, hogy tanulja, hogy nem abban a helyzetben, nem abban a formában kell folytatni tovább mindazt, ami eddig volt, hanem a Krisztus hit által. Jézus Krisztus kerül a középpontba, a benne való hit kerül a középpontba. Új szövetségről beszél Jézus, az új szövetségről, amelyet azokkal köt, akik hisznek benne. Az új szövetségről beszél, amely emlékezteti arra az övéit, hogy Isten választott ki bennünket, hiszen mi vagyunk ennek az új szövetségnek a részei, és hívott el, hogy megteremjük ezt a gyümölcsöt. Jézus egy történetet említ meg a kőről, amelyet az építők megvetettek, és hogy végül ez lett a legfontosabb. A történet talán arról szól, hogy amikor visszatérve a babiloni fogságból éppen újjá építik a templomot, akkor, vagy a következő újjáépítéskor, végül is ez már mindegy ebből a szempontból, építik a templomot, hatalmas kövekből áll egyébként a jeruzsálemi templom, illetve bocsánat, állt, most itt a siratófal jelent meg a szemem előtt, ugye, ami még megvan belőle, ott látszanak a hatalmas kövek még a fényképen is, és hogy hát próbálták ezeket a köveket, mivel már megvoltak, nem akkor faragták elhelyezni, és volt egy kő, ami sehová nem illett, egyszerűen nem tudták berakni, és a legvégén derült ki, hogy a legfontosabb kőről, a sarokkőről van szó, ami összefogja a falakat, ami megtartja az egészet, amit megvetettek, félredobtak, végül az vált a legfontosabbá, kiderült, hogy a legnagyobb szükség erre a kőre van, ha ezekből a kövekből akarnak építkezni, akarják újjáépíteni. Nyilván nem lehet nem érteni, hogy az Úr Jézus az, akit félredobtak, akit nem fogadtak el, ezt mit előre mondja Jézus, hiszen most sem fogadják el, de ez folytatódni fog, hiszen el fogják ítélni, mármint most ugye abban a helyzetben mondom, jövő időben, most már visszatekintve, múlt időben van, de el fogják ítélni, meg fog halni a kereszten a mi bűneinkért, ez még előtte van ennek a helyzetnek, előtte van ennek a történetnek. De Jézus ezt előre megmondja, hogy ez az a kő, amely ő maga, ez az a legfontosabb dolog, amire szükségünk van, ő az, akit követni kellene. Egyrészt itt egy kicsit megnyugodhatunk, azt mondhatjuk, hogy hát Izrael, na így jártak. Az első szövetség, ennek ez lett az eredménye, nem fogadták el, nyilván van, aki elfogadta közülük, de akik nem fogadták el az Urat, azok nem lettek részei ennek az új szövetségnek. Mondhatjuk ezt, azonban valahol egyszerre ott van ebben mindenképpen az az üzenet is, hogy Istennek van elvárása az ő népével kapcsolatban. Meg volt akkor is az elvárás az lett volna, hogy Jézust elfogadva benne higgyenek, őt kövessék, és az Isten akaratát teljesítsék. Tehát nem csak arról van szó, hogy valaki ki tudja pipálni, hogy én ebbe a szövetségbe beleszülettem, és innentől kezdve minden rendben van, tegyük át a magunk helyzetére, mi megkeresztelkedtünk, mi már az új szövetségben vagyunk, és innentől kezdve minden rendben van, mert úgy tűnik, hogy Istennek továbbra is vannak elvárásai, és ugyanúgy megtörténhet, hogy ma is a nép, amely őt követi, az nem biztos, hogy mindig ugyanaz lesz. Nem biztos, hogy mindig ugyanazok lesznek, akik az ő nevét segítségül hívják, és akik szövetségesei lesznek. Nem tudom nem másképp mondani, hogy milyen megdöbbentő az, hogy itt a mi kontinensünkön, ahol mi élünk, akár az országunkban is, mennyire látszik úgy, hogy egyre kevesebben vagyunk keresztjének. Nem tudom, hogy ez, tudom, hogy sok dolgot jelent egyszerre, és tudom, hogy elsősorban nem azt jelenti, hogy azok, akik valaha azok voltak, hátat fordítanak a hitnek, hanem sok összetevője van a helyzetnek, de a nagy számokat tekintve mégis úgy tűnik, hogy nem Magyarországon növekszik a hívőknek a száma igazán, hanem mondjuk Afrikába vagy Ázsiába, ott, ahol korábban nem voltak hívők, hitetlenek voltak, nem ismerték az Urat, ők megismerik és örülnek az üdvösségnek, és mi meg, minthogyha nem becsülnénk meg ezt, mi meg, minthogyha nem tartanánk ezt fontosnak, más fontosabb dolgok kerülnek előtérbe, ahelyett, hogy az Istennek a szeretete és az ő követése legyne. Vagy nem vagyunk igazán olyanok, ahogyan kellene, nem olyan lelkesen, hanem immel ámmal, kicsit így, kicsit úgy, de nem az Isten kegyelmében bízva teljes életünkkel követjük őt. És itt most nem egyszerűen csak személyesen, hanem az egyházról, arról, az egyházról, ahol ami a közösségek, nem biztos, hogy mindig azt az utat járjuk, úgy teszünk, ahogyan Istennek ez az elvárása van. Szóval nem arra kaptunk ígéretet, hogy a kereszténység Európába örökké megmarad, hanem arra, hogy a kereszténység, a Krisztus követők megmaradnak, és az egész világon ott lesz mindez. Az egy másik kérdés, hogy egyszer ebben nekünk is van felelősségünk. Jézus önmagát említi, hogy ő a kő, ő az a kő, aki mindennek a fordulópontja. És innentől kezdve már lépnünk kell egyet visszafelé, sokkal személyesebb is ez az ige, mint hogy csak egy népről, az egykori népről, akik nem fogadták el az Urat, vagy a mostani népről, akik Jézusnak a követői, az új szövetség népéről beszélünk, hiszen sokkal személyesebb kérdésről van szó, mert az üdvösség az legelőször is egy személyes kérdés. Úgy indul a történet, hogy engem szólít meg az Isten, hogy én fogadom el a megváltást, én fogadom el a magam életére nézve, és úgy folytatódik, hogyha Istennek a gyermeke vagyok, akkor testvérévé leszek a megváltottaknak, akkor a többi atya, az atya többi gyermekeinek is a testvére leszek, és utána jön az, hogy egy közösséghez tartozom, az Isten gyermekeinek a közösségéhez, az egyházhoz tartozom. De először egy személyes kezdéssel indul mindez, és ez a személyes kezdés pedig a Jézus Krisztushoz való viszonyom. Hogy mi a viszonyom Jézus Krisztushoz. Mert elmondja Jézus, hogy megvetették, félretették, de nem csak ezt mondja el, hanem azt is mondja, hogy aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja. Másút azt olvassuk, hogy nincsen másban üdvösség, csak a Jézus nevében, nincsen más név, ami által üdvözülhetnénk. Jézus Krisztusban való hit az, ami a központi kérdés. Ez az, ami egy személyes kérdés. Amikor mindenkinek személyesen kell hinnie, és személyesen kell döntést hoznia ebben a kérdésben. Egy olyan kérdés, amiben látjuk, hogy ez a történet a mi életünkre nézve is ilyen személyessé válik. Az volt a változás, hogy addig Izrael népének a tagjaként be kellett tartani a törvényt, követni kellett az útmutatásokat, és elvégezték az áldozatok bemutatását, bocsánatot kértek Istentől a bűneikért, helyettes áldozatokat hoztak, ahol az ártatlan bárány és más áldozatok jelezték azt, hogy látják, érték, hogy a bűnnek következményei vannak. Azonban ez a helyzet változott. A változás pedig abban áll, hogy az üdvösség az Jézus Krisztusban a benne való hitben van, nem pedig abban, amit eddig tettek. Most az a kérdés számukra akkor ott, akik hallgatják Jézust, hogy hisznek-e Jézusban, hisznek-e benne, mint Messiásban. És számunkra ugyanez a kérdés, hiszünk-e Jézusban, mint Messiásban. Nem egy tanítóban, egy régi, érdekes történeteket mesélő emberben, hanem Jézusban, mint Messiásban, hiszünk-e Jézusban, mint Krisztusban, mint megváltóban. Ezen múlik minden. Ez az, ami egy új helyzet, és ebben az új helyzetben az az ő népe, akik benne hisznek, és őt követik. És a kérdés az, ami számunkra is, hogy vajon nem ugyanígy jártunk-e, nem ugyanilyen-e az életünk. Hogy van Istennek egy megszólítása, van kegyelme, az ő igéjével, az ő üzenetével szól hozzánk, de annyi minden történik az életemben. Annyi minden van, amire figyelek. Fontosabbnak tűnő dolgok, olyanok, amelyek mindig előre kerülnek, és akkor ahogyan az építők ezt a követ félretették, most nem jó, nem illik ide, nem tudom beilleszteni, talán majd máskor, valamire majd csak jó lesz. Nem itt tettük mi is félre sokszor az Isten igéjét, vagy Krisztusnak a megváltását, vagy az ő szeretetét. Nem így tettük mi is félre, mint akik nem foglalkoztunk vele, mert volt más dolgunk. Ahogy a többi köveket rakosgatták, úgy rakosgatjuk mi is az életünknek az építő elemeit, amikor fontosabbá válnak azok az elemek, mint az Úr Jézus. Fontosabbá válnak, ahogy felépítsük az életünket, hogy legyen karrierünk, hogy a magánéletünket rendezzük, természetesen úgy, hogy közben Jézust félretesszük, hogy döntéseket hozunk, hogy véleményt formálunk a világról, de természetesen úgy, hogy Jézust félretesszük. Nem ez történt, nem ez történik sokszor velünk is. Nem ez történik, hogy pont ugyanúgy járunk el, ahogy akkor Izrael népe. Nem ez történik, hogy minket is kell figyelmeztetni arra, hogy a legfontosabb, ez a sarokkő, hogy az életünk csak a Krisztusra, erre a kősziklára épülhet fel, a mostani életünk és az örök életünk is. Nem lehet, hogy pont, mintha nekünk szólna a szőlőmunkásoknak a története, hogy tartozunk az Úrnak, tartozunk neki. A szőlőmunkások tartoztak annak, aki a szőlős gazda volt. Mi pedig tartozunk az Úrnak, mindannyian. Nem tudom, hát ha nem emlékszünk, akkor mondom, hogy három részből áll, három egységből áll a Heidelbergi KT második kérdés feleleténél a felelet, hogy mi az, amivel tartozom, hogy hány dolgot kell tudnom, hogy boldogan élhessek és halhassak meg ebben a hitben, hogy ez reflektál az első kérdésre, és akkor azt mondja, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, tudnom kell, hogy Isten nélkül elveszett vagyok, hogy az ő ítélete szerint bűnös vagyok, tudnom kell, hogy ha csak valami nem történik az életemben, akkor kárhozat lesz az életemnek a vége. Mindenki így indul. De nem ez a legfontosabb, hanem a második, hogy tudnom kell, hogy mit tett értem az Úr, hogy mit tett értem Jézus, hogy megmentsen ebből a nyomorúságból. Tudnom kell, hogy meg vagyok váltva, és persze, innen még jobban meglátom, megértem, hogy milyen nagy az a bűn, ahonnan ki kellett hozni, milyen nagy az az elveszettség, amiből megmentett. Tudnom kell, hogy meg vagyok váltva. És az az igazság, hogy a hívő emberek nagy része, mi magunk, sokszor idáig eljutunk. De jó dolog, meg vagyok váltva. De jó oda menni az urasztalához és újra emlékezni. Uram, megbocsátottad a bűneimet. Ez olyan felemelő dolog, olyan felszabadító dolog. De mire szabadít fel? Mire emel fel? Sokszor arra, hogy tovább menjek. Sokszor arra, hogy amikor kilépek a templomból utána, akkor megfeledkezzek arról, hogy valójában van egy harmadik része is ennek, milyen hálával tartozom azért a szabadításért. Van egy folytatása is. Mert a hívő élet nem csak abból áll, hogy felismerem a bűneimet, mert azt fel kell ismerni. Nem csak abból áll, hogy elfogadom Krisztusnak az áldozatát, el kell fogadni, hanem abból áll, hogy van valami következménye. Na erről a gyümölcsről beszél Jézus ebben a történetben. Van valami következménye, hogy onnantól kezdve már nem csak egy kő az a sarokkő, hanem az valóban a helyére kell, hogy kerüljön. Onnantól kezdve az kell, hogy legyen az életemnek a mozgatórugója, az kell, hogy legyen az értékeim, az értékítéletemnek a alapja. Onnantól kezdve nem a világ szerint akarom megítélni a dolgokat, hanem az Isten szerint. Onnantól kezdve nem a világ szerint akarom tervezni a mindennapjaimat, hanem az Isten szerint. Onnantól kezdve már nem magamnak akarok élni, hanem az Úrnak akarok élni. Nem csak azért, mert olyan nagy mártír vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy erre van szükségem, hogy erre váltottak meg, hogy erre hívott el az Úristen, hogy neki éljek. Milyen hálával tartozom neki. Kedves testvérek, gondolkodjunk el, hogy az utóbbi időben hogyan voltunk a hálás élettel, milyen hálával tartoztunk az Úrnak, milyen hálával tartoztam az Úrnak, és mennyi hálát adtam meg neki, hogyan szolgáltam neki azért, hogy megszabadított. Nem csak azért, mert kegyelmes volt hozzám. Ezekben a napokban látjuk, hogy milyen különösen kegyelmes is az Isten. Mert amikor minden rendben van, amikor béke van, amikor a háborúnak és a rettenetes dolgoknak a veszélye nincs ott a fejünk fölött, akkor minden úgy tűnik, hogy ez a természetes. Hogy ez magától értetődik. Most pedig látjuk, hogy nem értetődik magától. Most pedig látjuk, hogy micsoda kegyelem az, ami bennünket eddig ért és elkísért, érdemtelenül is. De nem csak ezért kell hálásnak lennünk. Nem csak akkor kell hálásnak lennem, hogyha meglátom, hogy Uram, egészséges vagyok. Uram, meggyógyítottál. Uram, hát látom, hogy vannak emberek, akik sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint én, és én mégiscsak panaszkodok. Nem csak akkor kell hálásnak lenni, nem csak ezért. A mi hálánk nem ebből fakad elsősorban, hanem abból, hogy Krisztus megszabadított bennünket, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Ezért kell legelőször hálásnak lenni, ezért kell Isten akaratát cselekedni. Megadni neki, ami jár. Mi az, ami jár neki? Jár neki, hogy dicsőítem őt. Jár neki, hogy kutatom az akaratát. Jár neki, hogy megvallom a bűneimet. Jár neki, hogy igyekszem az életemet jobban-jobban az ő akarata szerint igazítani. Bár tudom, hogy bűnös vagyok, ő is tudja. Tudom, hogy sokszor elestem, de olyan jó, hogy újra meg tud erősíteni az Isten engem ebben. Újra meg tud ragadni, és ad lehetőséget arra, hogy őt kövessem. Minden ezen múlik. Kemény dolog ez, aki hisz Jézusban üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Micsoda ajándék, hogy mi a hívők lehetünk. Micsoda kegyelem, hogy titeket, testvérek, az Úr kiválasztott erre az üdvösségre, az ő kegyelme és jó tetszése szerint. Vajon mi a válaszunk erre? Vajon mit mondunk, mit cselekszünk, hogyan döntünk, hogyan imádkozunk, hogyan éneklünk, hogyan dicsőítünk, mit teszünk mindenre válaszul. Olyan bőti történet is ez ebből a szempontból. Válaszra hív, ami válaszunkat várja Isten az ő kegyelméből, hogy az egész életünkkel így kövessük őt, és ilyen választ adjunk. Én azt gondolom, hogy nekünk nem arra kell figyelni, hogy mi történik azzal, aki erre a kőre ráesik, hanem arra kell figyelni, hogy mi történik akkor, hogyha erre a kőre mi ráállunk. Mi történik akkor, hogyha Isten gyermekeiként élünk ebben a világban, mi történik akkor, hogyha őt dicsőítjük, és az ő akaratát igyekszünk követni. Azt gondolom, hogy egy csodálatos ajándék az életünk számára, hogy ismerhetjük őt, ismerhetjük az Urat, hogy Jézus a Krisztusunk lehet, egy csodálatos ajándék a mindennapokban, hogy egy olyan közösséghez tartozhatunk, amely Isten nevét vallja és dicsőíti. Adjon nekünk a mindenható elég erőt ahhoz, hogy ebben kitartsunk, ebben megújuljunk, megértve követhessük őt. Így tartson meg mindannyiunkat, ami Urunk. Amen. Isten igéjének a megszólítására válaszolva a 118. dicséretnek énekeljük két versét. bocsánat, a 118. Zsoltárnak, az egy Zsoltár, 150-ig, a 118. Zsoltárnak a 66. Zsoltár a dallam, az ismerős lesz, örvendj egész föld az Istennek, a 118. Zsoltárnak a 11. és a 12. verseit énekeljük. A 118. Zsoltár 11. verse így kezdődik, e kő, amit a házépítők ítéltek megvetendőnek. Csendesedjünk el, és egy perces imádságban hívjuk segítségül a mi Urunkat, és mondjuk el a mi hálánkat, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük a Te igédet, és a Te igédnek a figyelmeztetését. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket a Te szeretetedre, a Te türelmedre, hogy milyen régóta hordozod a mi életünket, és hogy elválasztottál bennünket, hogy a Te gyermekeid lehessünk, a Te népednek a tagjai. Urunk, megvalljuk előtted, olyan sokszor megfeledkezünk arról, hogy milyen kegyelmes Isten vagy. Megfeledkezünk arról, hogy hozzád tartozunk. Megfeledkezünk arról, hogy hozzád mindig jöhetünk. Nem csak kérni, hanem megköszönni is. Urunk, Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, és köszönjük, hogy sok mindenért hálát adhatunk. Hálát adhatunk a te szabadításodért, kiválasztó szeretetedért. Hálát adhatunk azokért, akik körülöttünk vannak, szeretteinkért. Köszönjük azokat is, akik már nem lehetnek körülöttünk, de szeretettel emlékezhetünk rájuk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy kegyelmeddel és irgalmaddal vettél körül eddig is bennünket. Köszönjük, hogy türelmes voltál hozzánk akkor is, amikor mi másra figyeltünk, nem akartuk meghallani a te hangodat, amikor nem akartunk dönteni, nem akartunk követni téged, amikor elfordultunk tőled, köszönjük, hogy te nem fordultál el tőlünk. Köszönjük a hűségedet, mennyei atyánk, a hűtlenségünk idején is. Mennyei édesatyánk, kérünk téged, hogy erősítsd meg bennünk a hitet, bátorítsál bennünket, hogy tudjunk követni téged, adj elég erőt, hogy meglássuk a te kegyelmedet és a te szeretetedet minden napon, és szent lelked által felbuzduljunk a követésedre, hűségedre és a jó cselekvésére. Urunk, adj bátorítást mindazoknak, akik keresnek téged, akik hallották a te szavadat, akik követnének, de nehéz döntésre jutni. Adj bátorítást, szent lelkednek az erejét mindenkinek, aki hozzád vágyakozik. Urunk, eléd hozzuk a kéréseinket is, imádkozunk mindazokért a helyzetekért, amelyekbe vagyunk. Imádkozunk az emberi kapcsolatainkért, az ott levő nehézségekért, döccenőkért, békétlenségekért, légy segítségül, Urunk, hogy egymást jobban tudjuk szeretni, jobban tudjunk megbocsátani. Segíts, hogy meg tudjuk mutatni a legközelebbiek felé is a te szeretetedet. Mennyei édesatyánk, imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik gyengék ezekben a napokban, imádkozunk azokért, a testvéreinkért, akiknek szüksége van arra, hogy az ő imádságukat meghallgatva te légy az ő erősítőjük. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden tagjáért, református egyházunkért, és különösen is ezekben a napokban könyörgünk, hogy te őrizd meg kárpátaljai testvéreinket, állj melléjük, teremts békét, segítsd őket, és ne hagyd magukra ebben a háborús veszedelemben. Urunk, te vagy mindennek az ura, nem tudunk máshoz menni, nincsen más reménységünk, csak te, hogy te, és tudjuk, hogy te tudsz és akarsz segíteni, kérünk, hogy légy kegyelmes, és tartsál meg mindannyiunkat. Imádkozunk a békéért, kérünk, hogy adj bölcsességet azoknak, akik döntést hozhatnak erről. Légy segítségül, hogy minél előbb érjen véget ez a háború, minél előbb térhessenek vissza a menekültek, és adj embereket, akik tudnak segíteni és szeretettel odafordulni azokhoz, akik ilyen helyzetbe kerültek. Mennyei édesatyánk, kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, ne tekints a mi hitetlenségünkre, ne tekints arra, hogy milyen hálátlanok voltunk, hanem mutasd meg a te kegyelmedet ebben a dologban is, és őrizd meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan Jézustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat. Amint hirdettük is, református egyházunk zsinati elnökségének a kérésére a mai nap a magyarországi református gyülekezetek a persejpénzzel a kárpátaljai magyarokat támogatják. Szeretettel ajánlom ezt a lehetőséget, a mi gyülekezetünk is a persei adománnyal ezt a célt fogja most támogatni. Szeretettel hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat, melyek a szokásosak. Kedden énekkar lesz, szerdán délelőtt bibliaóra, délután felnőtt konfirmáció és zoomos bibliaóra, és a pénteki napon pedig a konfirmációs alkalmak. A ránk következő vasárnap istentiszteletet tartunk itt a templomban, és gyermekistentiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Hirdetem, hogy március 25-én pénteken 12 órakor az Óbudai temetőben lesz Kastura Jánosné, Zsuzsa néninek a búcsúztatása, akik ismerték őt, szeretettel várjuk a temetésre. 86 éves korában magához szólította a mi megváltónk. Szeretettel emlékezünk az ő itteni szolgálatára, életére. Akik ismerték őt, akik szívesen jönnének, pénteken 12 óra az Óbudai temetőben kísérjük el őt nyughelyére. És a jövő vasárnap fogunk a családért imádkozni. Szeretettel hirdetem egy kicsit távolabbi időpontot is. Ez pedig a április 23-a, egy gyülekezeti kirándulásra készülünk. Kastélyok vonzásába kerültünk. Előbb a Bajnai kastély, ami egy klasszicista, állítólag, szerintem így is van bizonyára, nem néztem utána egyesével, de Magyarország legszebb klasszicista kastélyáról van szó, amit most felújítottak, azt hiszem a kastély programban megnyitottak, és belülről is meg lehet nézni Bajnán. Ez nincsen olyan nagyon messze. Valahol fogunk ebédelni, ez még szervezés alatt, minden szervezés alatt, de a célpontok megvannak. A következő pedig a Tata, bár ott jártunk már, meg sokan bizonyára, de ott az Eszterházi kastélyt újították fel, és belülről is rendezték be. Most hallottam az istentisztelet előtt, hogy ez a tatai kastély volt az utóbbi időben a leglátogatottabb kastély Magyarországon. Szeretettel várjuk a testvéreket, természetesen sétálunk egyet a tóparton, megnézzük legalább kívülről a tatai várat, és egy nagyon szép környék egyébként is, egy szép napot szeretnénk együtt tölteni. Várjuk a testvéreket, jelentkezni itt a templomban lehet. Az a kérésem, szervezés alatt van minden, még nem tudjuk a pontos árakat. Úgy tűnik, hogy az úti költség, hát sok minden megemelkedett, az olyan 4000 forintig is elmehet, ami a busznak az úti költsége, de egyelőre nem szükséges még fizetni, majd fogjuk azt is hirdetni, de kérem, hogy aki jön, az egyrészt írja fel a telefonszámát a feliratkozáskor, ha nem biztos benne 100%-ig, hogy ismerem ezt a telefonszámot, illetve, hogy a későbbiekben pedig fogjuk hirdetni, és amikor a hirdetés lesz, akkor a úti költséget előlegként kérjük majd szeretettel, hogy lássuk, hogy a busz hogyan tellik. De már most lehet jelentkezni, aki szívesen jönne, szeretettel várjuk a testvéreket. A istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, és utána pedig az áldás következik, és legvégül a himnusz, ami azt gondolom, hogy most különösen és az utóbbi hetekben nagy értelmet nyert, vagy új értelmet nyert, hogy minden istentisztelet végén nemzeti imádságunkkal fejezzük be az együttlétünket. A 397. dicséretet énekeljük. A 397. dicséretet: Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, így kezdődik a 397-es számú dicséret.
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, így kezdődik a 397-es számú dicséret.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.